Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt húsvét ünnepére kijelölték. Megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, az 5. fejezetben, a 6-tól a 8. versig a következőképpen. Így ír az apostol: nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek. Hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már feláldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, menjünk vissza az időben most nagyon messzire, több mint 3000 évvel ezelőttre, körülbelül Krisztus előtt 1280 körül, egy rettenetes éjszaka volt Egyiptom földjén, Isten ítéletének az éjszakája. Második Ramszesz egyiptomi fáraó és a népe semmibe vették Istent és az ő akaratát. És ez, hogy semmibe vették Istent és az ő akaratát, ez ítéletet hozott rájuk. Ismerjük a 10 csapás történetét, tudjuk, hogy a 10. csapás az elsőszülöttek halála volt. De a kegyelmes Isten még itt is megmutatta a kivezető utat. Van megoldás, van menekülés, van lehetőség, van egy új esély. És ne gondoljuk azt, hogy csak az izraelieknek volt meg ez az esély. Tudunk arról, hogy amikor az izraeliek kivonultak Egyiptomból, voltak, úgy mondja a Biblia, hogy gyülevész népség is csatlakozott hozzájuk, voltak az egyiptomiak közül olyanok, akik hallgattak Mózes intelmeire. El tudom képzelni, hogy volt olyan egyiptomi, aki odafigyelt arra is, hogy hogy lehet megmenekülni a halál éjszakáján, Isten ítéletének az éjszakáján. Minden esetre Isten megüzente a megoldást. Vágjatok le egy bárányt, hibátlant, egyévest, a vérét kenjétek az ajtófélfára és a szemöldökfára, a bárány húsát tűzön süssétek meg, egyétek meg kovásztalan kenyérrel. Hát tudjuk a történetből, hogy a sietés miatt volt kovásztalan az a kenyér, nem volt idő arra, hogy megkeresszék a kenyeret. Isten így rendelkezett, hogy útra készen legyetek, mert a fáraó az éjszaka folyamán üzenni fog, és nektek azonnal indulnotok kell. Nincs idő várakozni semmire. Mindennek készen kell lenni, indulásra készen kell lennetek. A zsidók minden évben megünneplik a kovásztalan kenyerek és a páska bárány ünnepét, mind a mai napig. És hogy jön ez ide? A mi páska bárányunk az Úr Jézus Krisztus. Ugye a magyar nyelvben úgy tevődött át a páska ünnepe, hogy húsvét ünnepe. Így írja az apostol, hogy a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már feláldoztatott. Kedves testvérek, a zsidó nép történelme a megváltó eljövetelét készítette elő. Sokszor sokan értetlenkednek, hogy mi közünk nekünk egy idegen nép történelméhez, miért azt tanuljuk, miért azt olvassuk. Hát egyszerűen csak azért, mert Istennek volt egy terve a megváltó eljövetelére, Istennek volt egy terve, ami üdvösségünkre vonatkozóan, ennek a megváltónak egy népből kellett megszületnie, és ennek a népnek a történelme a történelmének minden egyes mozzanata a megváltóra mutatott előre. Ha elmélyedünk az Ószövetség tanulmányozásába, azt fedezzük fel, hogy vagy Jézus előképéről van szó, vagy egy róla való profécia hangzik el, vagy a nép élete, történelme azért alakul úgy, hogy majd abból valami fontosat megértsenek Jézus tanítványai, és így tovább, és így tovább. A zsidó nép történelme azért iratott meg számunkra, mert a megváltó eljövetelének, a megváltó eljövetelét készítette elő. Így a páska bárány is Jézus Krisztus előképe. Ez azt jelenti, hogy amint az izraeli elsőszülöttek helyett a páska bárány halt meg, úgy helyettünk, helyettem és helyetted Jézus Krisztus, az Isten báránya, az igazi páska bárány, az igazi áldozati bárány adta az életét. És ahogyan a páska bárány vére oltalmat jelentett, úgy Jézus vére a mi számunkra, az én számomra és a te számodra jelent oltalmat Isten ítéletében. Mondtuk a hitvallásban, hogy alászállt a poklokra. Alászállt a poklokra helyettünk. Nem kell nekünk megtapasztalni a kárhozatot. Nem kell nekünk megtapasztalni az Isten nélküliséget. És feltámadt a halálból. Legyőzte a halált. Így lehet nekünk örök életünk az ő országában. Én azt is nagyon csodálatosnak érzem, hogy Isten úgy rendezte, hogy Jézus áldozati halála a páska bárány ünnepére esett. Ez egy többnapos ünnep volt, már nagy csütörtökön az utolsó vacsora is a páska vacsora volt tulajdonképpen, amit Jézus elfogyasztott a tanítványaival. De nagy pénteken, amikor ő feláldoztatott a Golgotai kereszten, az volt az ünnepnek a csúcspontja. A páska ünnepnek, a többnapos páska ünnepnek az volt a csúcspontja, és ennyire fantasztikus volt az időzítés, mert Isten még ezzel is üzenni akart az övéinek, vagyis nekünk, Jézus tanítványainak. Jézus tanítványainak aztán utána be is jött ez a dolog, hogy igen, igen, amit a proféták megmondtak, úgy volt. Ahogyan Isten elrendezte ezeket a dolgokat, úgy teljesedett be. A páska bárány ünnepén áldoztatott fel az igazi páska bárány, a mi húsvéti bárányunk, és az értünk való áldozat. Az apostol az igében azt mondja, hogy ünnepeljünk, ünnepeljünk. Felszólító módú ige alak, ünnepeljünk. Jézus feltámadt, van mit ünnepelni? Van mit ünnepelni? Ünnepeljünk ezen a mai napon, és ne csak ezen a mai napon, minden egyes vasárnap Jézus feltámadásának az ünnepe. De a hétköznapokon is ünnepelhetjük, hogy van egy szerető Istenünk, aki megoldotta a bűn problémát, aki megoldotta azt, hogy ne legyünk tőle örökké elválasztva, aki Jézus által legyőzte a bűnt, a halált, az ördögnek az uralmát. Jézus feltámadt, van mit ünnepelni. A sír üres volt. A sír üres volt. És tudjátok, hogy Jézus ellenségei milyen nagyon igyekeztek megtalálni a holttestet? Mennyire jól jött volna az nekik, hogyha elő tudnak venni egy maradványt, egy csontvázat, hogy íme Jézus, és nem is támad fel, és a keresztények csak hazudnak. És a mai napig nem került elő. Nem tudtak rámutatni egyetlen egy maradványra, csontvázra, semmire, mert Jézus feltámadt. De nem csak az üres sír, hanem hogy megjelent a tanítványainak, hogy együtt lehetett vele enni, hogy lehetett őt látni, hogy meg lehetett tapogatni, hogy tényleg testben támad fel, bár az már egy mennyei test volt, egy romolhatatlan, amely már nem öregszik, amelyik már nem ráncosodik, amelyik már nem betegszik, amilyen testet majd mi is kapunk a feltámadáskor, amikor már nem lesz fájdalom, meg sírás, meg betegség, meg szomorúság, meg bűn, de test lesz. Mennyországbeli test. És látták ezek a tanítványok, Jézus megjelent. lehetett vele beszélgetni. Még 40 napon keresztül szót lehetett váltani vele. És ami egy hatalmas bizonyíték mindennek az igazságára, hogy ezek az apostolok az egy János kivételével, aki túlélte a méregpoharat, de ugye 10 az életüket odaadták ezért a hitért. Elég lett volna, ha annyit mondanak, hogy ez az egész nem is igaz, nem is hirdetjük Jézus feltámadását többet, életben maradhattak volna. És vállalták a szenvedést, vállalták a kínos kivégzéseket, mert egészen bizonyosok voltak abban, hogy ők látták Jézust, ők megtapintották, ők beszéltek vele, Jézus valóban feltámadt. Ugye előfordulhat az, hogy valaki egy hazugságért hal meg, de csak akkor, hogyha meg van tévesztve, hogy ő maga azt hiszi, hogy az az igazság. És akkor mondjuk meghal egy hazugságért, mert azt hiszi, hogy az az igazság, és de úgy meghalni egy hazugságért, hogy az illető tudja, hogy az egy hazugság, és mégis meghal a hazugságért, hát ilyen nem szokott lenni. Egy hazugságért, tudva, hogy az hazugság, nem szokták az emberek vállalni a halált. Az apostolok pedig vállalták a halált. Nekik egyértelmű volt az, hogy Jézus tényleg feltámadt. Hogy Jézus tényleg az élet ura, hogy tényleg ő a feltámadás és az élet. Nekik egyértelmű volt az, ami olyan jó lenne, ha nekünk is egyértelmű lenne, hogy nem a bűné az utolsó szó, nem a halálé az utolsó szó, nem a gonoszé az utolsó szó, nem a gyászé az utolsó szó, nem a ráké az utolsó szó, hanem Jézusé az utolsó szó. A feltámadt Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, hiszed-e ezt? Ez az utolsó szó. Jézus mondja ki az utolsó szót. De olyan jó lenne, hogyha ebbe hittel bele tudnánk kapaszkodni. Olyan jó lenne, ha hittel bele tudnánk kapaszkodni. Ó, van mit ünnepelnünk. Mert hogyha arra gondolunk, hogy betegség, meg fájdalom, meg gonoszság, meg szétszakadt kapcsolatok, meg gyász, hát akkor lógathatjuk az orrunkat. Mert van miért szomorúnak lenni. Mert nincs olyan ember közöttünk, akinek ne lenne gyásza, ne lenne fájdalma, ne lenne valami keserűsége, ne lenne valami megbántottsága, ne lenne valami lelki sérülése. Biztos vagyok benne, hogy nincs olyan ember köztünk, akinek ne lenne fájdalom a szívébe, akinek ne lenne seb a szívébe. De nem a fájdalomé az utolsó szó, nem a gyászé az utolsó szó, nem a lelki sebeké az utolsó szó, hanem a feltámadt Jézus Krisztusé az utolsó szó, aki azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Én vagyok a feltámadás és az élet. Nálam vannak a halál és a pokol kulcsai, és még sorolhatnám Jézus szavait, ami mind arról szól, hogy ember, emeld fel a fejed, hidd el, fogadd el, bízzál benne, fogadd be a szívedbe, az életedbe, ő fog gyógyítani. Hiába várod te a gyógyítást, a házastársattól, a gyerekettől, a szülőttől, a szomszédottól, a barátodtól, mi emberek nem tudjuk egymást gyógyítani. Tudunk sebeket okozni egymásnak, bele tudunk taposni egymás lelki világába, de gyógyítani arra már nem vagyunk képesek. De a feltámadt élő Úr Jézus Krisztus mondja, ünnepelhetsz, emeld fel a fejed, sírhatsz is, ő nem haragszik azért, hogyha sírsz, még azért sem haragszik, hogyha őt szidod. Ő megbocsát, de azt kéri, hogy emeld fel a fejed, és lásd meg, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem a feltámadásé, az életé. Mert Jézus Krisztus nem csak meghalt a bűneinkért, de feltámadt és él. És mindazokat, akik ő benne vannak, aki ő belé kapaszkodnak, úgy, ahogy volt az evangéliumi kockán is, hogy megfogni az ő kezét, és akkor ő fogja, és akkor ő tart meg. Ünnepeljünk, mert Jézus feltámadt. Van mit ünnepelni. Azt mondja az apostol, hogy ünnepeljünk, de ne kovásszal, hanem kovásztalansággal. A zsidók az ünnep előtt minden kovászosat és eceteset kitakarítottak, ami erjeszt, ami romlaszt. Így van ez a mai napig is, azok a zsidó családok, akik megünneplik a Páska ünnepét, nagyon nagy gondot fordítanak arra, hogy minden ki legyen takarítva. Olyan takarítást, nagy takarítást csinálnak, amit szerintem én soha életemben, minden port, minden sarkot, minden négyzetcentimétert. Persze még így sem sikerül nekik, és ők is tudják ezt nagyon jó, hogy az ember nem tudja megtisztítani önmagát. A családfő a végén azt mondja, hogy ha a nagy takarítás után mégis maradt valami kovászos a házunkba, akkor azt most pornak nyilvánítom. Az mostantól kezdve nem számít kovásznak. Mert tudják, hogy nem lehet. Az emberi erő kevés arra, hogy kitakarítsuk a szívünkből a szennyet, a koszt. Próbálkozunk, de nem sikerül. Mégis azt mondja az apostol, hogy ne kovásszal, hanem kovásztalansággal ünnepeljünk. Takarítsuk ki az életünkből, ami erjeszt, ami romlaszt. Kedves testvérek, mi erjeszti, mi romlasztja meg az életünket, amitől szabadulni kellene, ami tönkretesz. Irigység, megbocsátatlanság, önzés, hűtlenség, magunk körül forgás, vagy van egy új bűn, hát nem új ez, mert régen is volt, csak az elnevezése olyan új, mostanában egy pár éve figyeltem fel rá, hogy mondják a fiatalok, hogy a beszólás. Mert ő beszólt a tanárnak, a tanár meg beszólt az osztálynak, az osztálytársak meg beszóltak egymásnak, és képzeld, anya, hogy van, aki még a szüleinek is beszól, vagy a szülők a gyereknek, és ezek a beszólások mennyire meg tudják erjeszteni, keseríteni, romlasztani az életünket, a gondolatainkat, a szavainkat, az érzéseinket, hogy mennyire tudnak fájni a beszólások, és aztán azt, hogy viszonozzuk, és aztán mi is beszólunk a másiknak. És amióta a Facebook létezik, azóta meg aztán ez nagyon megy. Mert lehet névtelenül is csinálni, és milyen jó névtelenül beszólni, milyen jó másnak a lelki világába beletaposni, dehogy is jó. Az is szenved, aki beszól, nem csak az, akinek beszólnak. Mennyi minden romlasztja, erjeszti az életünket. Milyen jó lenne ezektől a dolgoktól megszabadulni, vagy ez a nagyfokú politikai gyűlölködés, ahová eljutottunk. 48 éves koromig nagyon igyekeztem, hogy képben legyek. Minden nap híradót nézzek, vagy újságcikket olvassak, mert képben kell lenni, tudni kell. És most már hetek óta nem vagyok képes rá. Egyik csatornának a híradóját sem. Már nem bírok olvasni internetes újságcikkeket, mert amikor ezzel foglalkozom, akkor bejön az életembe az a kovász. Ami romlaszt, ami erjeszt, ami úgy lenyomja az embert. Az a gyűlölködés, ami olyan természetessé vált. És akkor csak azon vesszük magunkat észre, hogy miért vagyunk ilyen nagyon elkeseredve. Hát egyébként minden rendben lenne, de mások gyűlölködése is megrontja a mi életünket. Ha mások gyűlölködését hallgatjuk és továbbadjuk, az is megrontja a saját életünket. Van mitől megszabadulni, van, ami erjeszti, ami romlasztja az életünket. Ugye a kovász, mint jelkép máshol pozitív értelemben is van. Van, amikor Jézus a Isten országa jelképeként használja az evangéliumokban. Pál apostol a negatív értelemben szokta használni. Pál apostolnál a kovásza a bűn jelképe. És azt kérdezi, hogy akarjuk-e méltóképpen ünnepelni a húsvétot? Akarjuk-e megszentelni az ünnepet? Vagy csak szokásból, hagyománytiszteletből tartjuk a húsvétot? Esetleg az Isten tiszteletre is csak szokásból, hagyományőrzésből jövünk el, és a népszokásokat is csak azért, mert hát így örököltük és adjuk tovább ezt a szép örökséget. Testvérek, az ünnepeink sokszor annyira üresek. Házassági évforduló, ami nem újul meg a házasságunk. Új év, amikor mégsem kezdünk újat. Március 15-e, amikor nem leszünk hazafiasabbak, és így tovább sorolhatnám. Vajon üres ez a húsvéti ünneplésünk is? Ugyanolyan üres ünnep ez is, mint az összes többi? Vagy szeretnénk megszentelni az ünnepet? Azt mondja az apostol, hogy a húsvét méltó ünneplése, hogy takarítsátok ki a régi kovászt, a rosszasság és gonoszság kovászát, legyetek újjá, legyetek tiszták és igazak. Testvérek, nem lehet egyszerre Jézushoz is tartozni, és gonosz módon élni, gonosz módon beszélni, gonosz módon gondolkozni, és a gonoszságot továbbadni, és a gyűlölséget szítani. Nem lehet régi kovásszal ünnepelni, de nem is kell. És a mi számunkra, akik most itt vagyunk az Isten tiszteleten, ennek a mai húsvét vasárnapnak ez az evangéliuma, ez az örömhíre, hogy nem is kell, nem lehet a régi kovásszal ünnepelni, de nem is kell. Azt írja, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már feláldoztatott. Amint őt, Jézust megváltódnak és uradnak elfogadod, nem csak színből, hanem szívből, abban a pillanatban újjáteszi az életedet, tisztává, igazzá tesz, és lelki erőt kapsz tőle, hogy folyamatosan takaríts szívedből a kovászt, azaz harcolja visszatérő bűneid ellen, színből vagy szívből. Ez nagy kérdés. Ez is Pál apostolnak a szavai ezek is. Ő értekezik erről egy másik levelében, hogy színből vagy szívből. Nem mindegy. Aki valóban Jézust választotta, az harcol a bűn ellen, az nem köt vele alkut. Amint a páskabárány nem fér össze semmi kovászossal, úgy összeegyeztethetetlen a bűn az önmagát értünk áldozó Jézus Krisztussal. És a másik pedig, ami mutatja, hogy színből vagy szívből, aki valóban Jézust választotta, az hiszi és vallja, hogy meg vannak bocsátva a bűnei, meg van tisztítva a szíve, az élete. Úrvacsorát fogunk venni ezen az Isten tiszteleten is. Annyira nagyon fontosnak érzem azt az öt kérdést. A közös gyónásnál az az öt kérdés, annak mindnek nagyon nagy jelentősége van, és én nagyon örülök neki, hogy az elhangzik. És nagyon félek attól, hogy időnként, amikor elmondjuk és válaszolunk rá, akkor csak úgy felületesen. És esetleg nem gondolunk bele, hogy tulajdonképpen mit is mondtunk, hogy színből mondjuk, vagy tényleg úgy gondoljuk a szívünk mélyéből. Ugye az utolsó kérdés, hogy hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek. És ugye rámondjuk, hogy hiszem. Hiszed? Ha nem hiszed, akkor nem vagy még Jézushoz tartozó keresztény. Ezen áll és bukik, hogy színből vagy keresztény, vagy szívből. Hiszed-e, hogy megbocsát? Hiszed-e, hogy érted halt meg? Hiszed-e, hogy az ő vére megtisztítja a szíved, lelked, életed a bűntől? Hiszed-e, hogy ha ő kéred, ő meg is teszi? Ő azonnal tisztává tesz. Ha ezt nem hiszed, akkor nem mondhatod magad kereszténynek. Ezt hinni kell, ebben bízni kell, ebbe bele kell kapaszkodni. Jézus kinyújtott kezét meg kell ragadni. És ha nem sikerül hinni, akkor ne hagyd annyiba. Annyi emberrel találkoztam már, aki elmondta, hogy szeretett volna hinni, de nem sikerült, aztán legyintett, hagyta az egész. Ne hagyd annyiba! Hát az örök életről van szó, az örökké valóságról van szó. Nem arról van szó, hogy egy évig vagy két évig tovább élsz. ebben a szenvedéssel teli világban, hanem arról van szó, hogy örökké Isten országában lehetsz ő vele. Ne hagyd annyiba, kérjed, kopogtassál, zörgessél. Azt mondta, hogy kap, keres, aki keres, az talál, aki zörget, annak megnyittatik. Hát ne hagyd annyiba, kérjél, zörgessél, keressél. Ő a szeretet. Ő a szeretet. Ő nem akarja, hogy elvesszél, és nélküle töltsd az örökké valóságot. Hinned kell, bíznod kell, meg kell ragadnod. És a másik, ami szintén nagyon fontos, hogy színből-e vagy szívből, az utolsó előtti gyónási kérdés, igyekezel-e ezentúl Isten akarata szerint élni? Ha nem igyekezel, ha csak vállat vonsz, hogy mit számít az, majd lesz valahogy. Ha nem harcolsz a bűn ellen, ha nem kéred a Szentlélek erejét, hogy segítsen neked győzni a bűn felett, ha ez neked nem fontos ez a kérdés, akkor nem vagy még Jézushoz tartozó keresztény. Jézus Krisztus feltámadt, engedd, hogy a te szívedben, a te életedben is feltámadjon. Jézus Krisztus győzött a halál, a bűn, a sátán fölött, engedd, hogy benned is győzzön. Jézus Krisztus feltámadt. Ha ez nem igaz, akkor felesleges ünnepelnünk. Akkor felesleges templomba jönnünk. Minek? Ezt Pál apostol is írta, hogyha Jézus nem támad fel, akkor hiába való a ti hitetek. Még bűneitekben vagytok, elveszett állapotban vagytok, és nincs is remény akkor. Ám de Jézus feltámadt a halálból, mondja az apostol. Jézus feltámadt a halálból, én tudom és hiszem, hogy ez igaz. De akkor ez az igazság megéri, hogy az egész életünket feltegyük rá. Az egész életünket feltegyük Jézus követésére. Találkoztam nem régen egy ismerősömmel. Hát régebben is többször találkoztam vele, de ez a találkozás más volt, mert valami megváltozott. Régebben mindig panaszkodott az ő házastársára. Hát, hogy mi volt a probléma, tulajdonképpen az a lényeg szempontjából mindegy. Ki ezért, ki azért szenved a házastársától, van, amikor az itala probléma, van, amikor a durvaság, van, amikor a hűtlenség, van, amikor a rossz szokások, nagyon sok minden, tudjuk, ismerjük, minden második házasság válással végződik, tudjuk, nehéz elviselni a másikat. Hát ennek az ismerősömnek is nehéz volt elviselni a házastársát. És azt mondta, hogy jó, ezt most már nem bírom tovább, be van adva a vállókereset. Aztán telt múlt az idő, és amikor most újra találkozok vele, akkor azt mondja, hogy nem válunk, együtt maradunk. Sőt, képzeld el, ott tartunk, hogy tudunk együtt nevetgélni. A gyerekek hittanosok, kis hívők. Nem törődtek bele, hogy apa meg anya szétmennek. Addig imádkoztak a hitoktatójukat is belevonva, amíg Isten beleszólt ennek a családnak az életébe. Mert ugye a gyereknek nem mindegy. A felnőttek dönthetnek, a gyerekek nem. És a gyerekek általában egy-két esetet kivéve, van egy-két eset, amikor alkoholista szülő, durva, verekedős szülő miatt esetleg, de a legtöbb esetben ő nem akar külön élni se anyától, se apától. Úgyhogy nem hagyták annyiba. Kértek, kerestek, zörgettek, dörömböltek Isten ajtaján, és Isten belenyúlt az életükbe. És azt mondja az ismerősöm, hogy te figyelj, nem nagyon törődtem én ezzel az Isten dologgal. De ezt a gyerekek imádkoztak, és volt, hogy kérték, hogy én is imádkozzam velük. Aztán, hogy volt, hogy együtt olvastuk a Bibliát. Aztán elmentem velük családi istentiszteletre, és elkezdtem gondolkozni ezeken a dolgokon. És egyre jobban belemélyedtem, és éreztem, hogy kezdek hinni. Jé, kezdek hinni. És azt mondtam Jézusnak, hogy jól van, akkor adok egy esélyt ennek. Eddig Jézus nélküled próbálkoztam, nélküled nem ment, most adok ennek a dolognak egy esélyt, hogy most megpróbálom veled. És megpróbáltam, és sikerült. És akkor kérdezem tőle, hogy te figyelj, ez azt jelenti, hogy a házastársad megváltozott, hogy azok a problémák, amit soroltál, hogy nem bírsz elviselni, sok dolog volt, azok így megváltoztak? Szóval nem, semmi nem változott a házastársamban. Ő most is teljesen ugyanolyan. Hát akkor azt mondta, hogy én változtam meg. Én változtam meg. Egy csomó minden már nem zavar, ami előtte zavart. Meg hogy most valahogy úgy könnyű lett megbocsátani. És mondom, már nevetgélni is szoktunk együtt. És rájöttem, hogy nem is olyan rossz együtt. A házastárs nem változott meg, bár imádkozik érte, hogy a házastársa is hitre jusson és megváltozzon, de az ő szívében, az ő gondolkodásában, az ő érzéseiben megváltozott. Jézus meg tudja ezt tenni. Jézus be tud lépni az életünkbe, hogyha hívjuk őt. Jézus be tud lépni a szívünkbe, hogyha hívjuk őt. Befejezésül szeretnék még egy blog bejegyzést olvasni. Egy keresztény családapa blogjára egészen véletlenül találtam rá 2 nappal ezelőtt, de annyira megtetszett ez az írás, hogy eldöntöttem, hogy ezt szeretném még húsvétkor továbbadni. Így szól a blogbejegyzés. Apa, mit jelent az, hogy deportálás? Kérdezte tőlem a kislányom. Utána néztem a hivatalos definíciónak, ami így szól. Az állam által ellenségesnek minősített személyek erőszakos elhurcolása, táborokba vagy más kényszer lakhelyre való telepítése. A felvidékről kitelepítettek emléknapja ad ma újabb szomorú aktualitást annak, hogy megint elgondolkozzunk azon, milyen gonosz és kegyetlen is tud lenni az ember. Az ember, aki eredetileg Isten képére teremtetett. A kislányomnak adott válaszom is inkább erről szólt. Tudod, kezdtem, az ember jónak lett teremtve, tökéletesnek, isteninek, csak volt egy jobb ötletünk, legyünk inkább mi magunk az Isten. A teremtett lét nem tetszett, többre vágytunk. És hogy Isten nélkül mire futja belőlünk, annak egyik jele, hogy feltaláltuk a deportálást. A deportálást, a holokausztot, vagy épp a gulágot, és sajnos hosszasan sorolhatnánk még. Ezek mind-mind saját termékek. Ezek persze az úgynevezett nagy bűnök közé tartoznak. Többségünk kisebb dolgokban utazik. Harag, gyűlölködés, meg nem bocsátás, irigység, és sajnos itt is hosszasan sorolhatnánk még. Vagy épp a maói divatos érdekérvényesítés, ami mozgatja a hatalom birtokosait szerte a világon, politikust és üzletembert egyaránt. Az édenkerti katasztrófa óta ugyanazzal a recepttel próbálkozunk. Mindent az dönt el, ami jó nekem, a másik meg akár meg is halhat, nem érdekel. Tudod, folytattam, volt valaki, aki hagyta elveszni minden érdekét. Lemondott a jogairól, és imádkozott az ellenségeiért. Hagyta, hogy deportálják azok, akiknek ő adott életet. Átment minden nehézségen, amin ember csak átmehetett. Ő Jézus, akivel az istentelen ember újra isteni ember lehet. Egyszerűen szükségünk van Jézusra. Ő az egyetlen, aki megmenthet minket saját magunktól. Ez van. Én is azt mondom, ez van. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, nem tudjuk neked eléggé megköszönni, hogy te mindent veszni hagytál. Minden érdekedről, jogodról lemondtál, értünk a te ellenségeidért. Hiszen amikor a magunk feje után megyünk, amikor a saját utunkat járjuk, amikor a saját elképzeléseink szerint törtetünk, akkor tulajdonképpen az ellenségeidként viselkedünk. De te szeretsz bennünket, a te ellenségeidet. Eljöttél és odaadtad magad értünk áldozati bárányként. Uram, kérlek, hogy segíts belátnunk azt, hogy van egy jobb út a saját utunknál. A te utad jobb út, a megbocsátás útja, a hit útja, a bizalom útja. a szeretet útja, a bűn ellen való harc útja, a gonoszság ellen való harc útja. Uram, kérlek téged, hogy te ajándékozz meg bennünket igaz hittel, a te szent lelked erejével, azzal a bizalommal, amit vársz tőlünk. Hadd legyünk mi igazi szívből való keresztények, igazi szívből való követőid. Amen.